Kezdődik a híradó vasárnap este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! A szegények kiáltása soha ne hagyjon senkit közömbösen, ezt mondta Ferenc pápa mai üzenetében, ma van advent második vasárnapja. A rászorulóknak gyűjt a katolikus Caritas a közmédia segítségével, minden gyertya egy nélkülözőt jelképez. Akár 1 millióan is lehetnek a tüntetők Kijevben, az ellenzék 48 órát adott az elnöknek, hogy menessze a kormányt. A szegények kiáltása soha ne hagyjon senkit közömbösen, a betegek és a segítségre szorulók szenvedésével pedig szemben, ezzel szemben ne legyünk figyelmetlenek. Ezt mondta Ferenc pápa adventi üzenetében, miután Róma belvárosában megkoszorúzta a spanyol lépcsőnél lévő Szűz Mária szobrot. Ma van advent második vasárnapja. Az advent a latin adventus domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. Az 5. század óta a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek a keresztények az adventi időszakban. A 4 gyertyával díszített koszorú a közös karácsonyvárás jelképe. Budapesten, az Óbudai főtéren Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter gyújtotta meg a 2. adventi gyertyát. Advent második vasárnapján megteltek a bevásárlóközpontok és a piacok is. Bronz vasárnap egyre többen keresnek ajándékot szeretteiknek. A szakértők szerint idén érezhetően többet tudnak költeni az emberek az ünnepre, mint tavaly ilyenkor. A boltokban hagyott összeg ebben az évben akár a 870 milliárd forintot is elérheti.
Tömött sorok hömpölyögtek délután ebben a fővárosi bevásárlóközpontban. Már csak 16 nap van karácsonyig, a legtöbben most kezdték el az ajándékok beszerzését.
Jelenleg most ruhákat néztünk, az a ruhát, sapkát, ilyesmit. Aztán jönnek a gyerekek a játékokkal, az unokák.
Sokan válogattak a karácsonyi dekorációk, díszek között is. Volt, aki az első közös karácsonyfa kellékeit vette meg.
Karácsonyfa díszeket nézegetünk, mert piros lesz a karácsonyfa, és az egész karácsony köré fog épülni, úgyhogy most ilyen jellegű díszeket nézegetünk.
A hipermarketekben is jóval többen válogattak, mint egy átlagos vasárnap. A műszaki osztályon a tévéknél nézelődtek a legtöbben. Slágertermék még idén a táblagép és a kisháztartási eszközöknek is megnőtt a forgalma. A legtöbben először feltérképezik a kínálatot, csak utána vásárolnak.
Körbenézzünk összes kisáruházba, és akkor ahol a legolcsóbbot veszük meg.
Többen voltak a játékosztályon is. Az árak mellett a minőség is egyre fontosabb a szülőknek.
Összehasonlítjuk az árakat, akciós termékeket, és megnézzük, hol az olcsóbb, illetve nézzük a minőséget is most már tapasztalatok alapján. Inkább egy picit drágábbat veszünk, csak jobb minőség legyen.
Nehogy levegyél belőle.
A szaloncukrokból is most vagy a legtöbb, főleg a kimérteket viszik. Az ízek közül még mindig a zselé és a kedvenc, de sokan választják a különleges fajtákat. Ennél az árusnál több, mint egy tucat ízesítésből lehet választani.
Vajkaramellából vettünk, mert az is nagyon finom volt. Konzum, mert azt meg nem igen lehet kapni. Gumicukros a gyerekek miatt, azt nagyon szeretik, sőt a tanárnénének viszünk, mert ő is igen szereti, meg fekete erdőt, úgyhogy meg most még szilvás fajasat.
A piacokon pedig már az első fenyőfák is megjelentek. Egyelőre a földlabdásokat keresik, de a következő hetekben már a vágott fenyők is megjelennek az árusoknál.
Országszerte adományokat gyűjtenek a rászorulóknak és programokkal készülnek a hátrányos helyzetűeknek. Az Ökumenikus Segélyszervezet ma 30 kisdiáknak készült adventi programokkal. A Magyar Vöröskereszt pedig 3 napos élelmiszergyűjtést szervezett országszerte. A Krisna Tudatú Hívők Közössége egész decemberben melegételt oszt a rászorulóknak.
Gyerekzsivajtól volt hangos vasárnap délelőtt a budapesti Design Terminál. Az Ökumenikus Segélyszervezet 30 rászoruló kisdiáknak szervezett adventi programokat. Kipróbálhatták kézügyességüket, egyedi karácsonyi díszeket és ajándékokat is készítettek.
12 kört ki kellett vágni ilyen anyagokból, és rá kellett varni erre a kis sablonra, hogy ne látszódjon, hogy nagyobbból készítettük, és rávartuk egy gumira. Úgyhogy ez egy gumi lesz, és még csináltunk brost is.
Még egy kicsit mozgást.
A tárgyak elkészítésében profi tervezők segítettek.
azt az örömöt, meg azt az élményt, amit ilyenkor éreznek, azt is nagyon jó látni, és egyébként ők is nagyon-nagyon élvezik. Tehát azt, hogy szabadjára engedhetik a gondolataikat, meg az elképzeléseiket, az mindig élvezik.
A kézműves programok után a gyerekek korcsolyát húztak, és kipróbálták a bazilika előtti jégpályát, ami kisebb-nagyobb sikerrel mindenkinek ment.
Ha jól érzem magam, a korizás egy kicsit hosszú, párszor elestem.
A szervezet nem csak az ünnepekkor, hanem évközben is segít a rászorulókon. Idén már csaknem 500 ezer emberhez juttattak el adományokat. Az adventi pénzgyűjtésükhöz pedig folyamatosan lehet csatlakozni.
Az Ökumenikus Segélyszervezet egész adventben várja az adományokat, a 1353-as adományvonalon, de például itt a bazilikánál, az adományfontunknál is lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Itt egy adományfontot működtetünk, egymást váltják az önkéntesek egészen karácsonyig.
A Magyar Vörös Kereszt háromnapos élelmiszergyűjtést szervezett. Országszerte csaknem 120 hiper és szupermarketben várták a tartós élelmiszereket. Sokan nem először segítettek.
Minden évben szoktunk
figyeljük
ezeket az akciókat, és így karácsony táján, ha lehet, segítünk kis apróságban.
Az összegyűlt adományokat a rászorulókhoz juttatják el még karácsony előtt.
Hátrányos helyzetű emberek családoknak szánjuk, ők a megajándékozottaink, a lakosság, az adományozók segítségével, és hogy az életük könnyebb legyen.
A Krisna tudatú hívők közössége pedig decemberben több mint 30 ezer adag melegételt oszt ki. Pénteken Egerben még a Mikulás is ellátogatott a mindennapos ételosztásra, és ajándékokkal lepte meg a gyerekeket.
1 millió csillag a szegényekért ismét elindult a Katolikus Caritas egyhetes adománygyűjtési akciója, amelyben idén 14 egyházmegyei szervezet vesz részt. A gyűjtésben a Caritas munkatársai és önkéntesei tetszőleges összegű adományokért gyertyákat adnak cserébe. Minden egyes mécses egy-egy rászorulót jelképez majd. A szervezet munkáját idén a közmédia is támogatja.
Veszprémben a Szent Háromság téren több mint 100 mécses gyújtottak meg advent második vasárnapján. Itt így indult el ismét a Katolikus Caritas 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű országos akciósorozata. Egy héten át 150 településen a Caritas önkéntesei és munkatársai tetszőleges összegű adományért gyertyákat adnak cserébe, vagyis minden egyes mécses egy rászorulót jelképez majd.
Ez a gondolat Franciaországból indult, és a Caritas már több európai országban ezt végzi. Felhívja a társadalom figyelmét a szegénységre, a társadalom peremére szorult emberekre.
Budapesten az első mécseseket a Katolikus Caritas önkéntesei gyűjtották meg a Szent István Bazilika előtt, amelyekből ezután egy nagy szívet formáltak, így próbálták meg felhívni a figyelmet a szegények problémájára.
Jézus akkor jön el hozzánk, ha elhárítunk az útjából minden akadályt.
Az akciósorozatot a fővárosban Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek indította útjára.
Nincs karácsony a szegények nélkül. Ezért van az, hogy nem tudunk a betlehemi gyermekre emlékezni, ha nem jut eszünkbe, hogy ő is hajléktalan gyerekként jött a világra. Itt az alkalom. A Katolikus Caritas a legszegényebbek javára rendez most gyűjtést.
A szervezet munkáját idén a közmédia is támogatja. Tavaly a Jónak lenni jó elnevezésű akcióban a Böjte Csaba vezette gyermekintézmények javára 92 millió forint adomány sikerült összegyűjteni. Idén december 15-én jelentkezik egésznapos műsorfolyammal a közmédia. Már előtte is a 1356-os adományvonalon és a Jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címen is bárki megteheti felajánlását.
Az új munkahelyek teremtését jelölték meg a legfontosabbnak azok, akik kitöltötték a Számít a szavam kampány internetes kérdőívét. Az internetes felméréssel a kormány arra volt kíváncsi, hogy mire kellene a legtöbbet költeni a következő uniós ciklusban rendelkezésre álló uniós forrásokból. A válaszadók véleménye egybecsengett a kormányéval, amikor hasonlóan fontosnak tartották a gazdaság élénkítését, a kis és közepes vállalkozások támogatását.
Az M0-ás déli szektorának bővítése csak egy a több tízezer európai uniós fejlesztésből, amely a 2007 és a 2013 közti EU-s költségvetési ciklusban valósult meg. Magyarországon a közberuházások több mint 90%-át uniós pénzből finanszírozzák. Az elmúlt 7 évben összesen mintegy 8200 milliárd forint közösségi támogatásra lehetett pályázni. Nyáron azonban Brüsszel 10 úgynevezett operatív program kifizetéseit leállította, mert aggályosnak ítélték a lebonyolítási feltételek egy részét.
Mondhatnám azt is, hogy innen szép nyerni.
Ezt mondta Lázár János a nyár végén, miután átvette kormánybiztosként az uniós fejlesztési források elosztását végző Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetését. A miniszterelnökséget vezető államtitkár akkor azt mondta, az idei támogatásokból akár 5-600 milliárd forintot is elveszíthet Magyarország, ha a kormány nem dolgoz ki sürgősen egy akciótervet ennek megelőzésére.
Ma egy tisztességes megállapodás született.
Lázár János szeptember elején állapodott meg Brüsszelben az Európai Bizottság regionális fejlesztési biztosával. Az Európai Unió azóta újraindította a korábban leállított kifizetéseket.
Ismerje meg, milyen célokat tűz.
A kormány időközben már a következő költségvetési ciklusra is készül. Ősszel kampányt indítottak Számít a szavam címmel. A kabinet arra volt kíváncsi, hogy a szakemberek és a civilek mire költenék a legtöbbet a rendelkezésekre álló uniós forrásokból.
A következő időszak célja nem az unió elmaradt régióinak a felzárkóztatása, hanem Európa versenyképesebbé tétele lesz.
A fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára felújított Zeneakadémián arról beszélt, az elmúlt mintegy 2 hónapban csak nem 100 000 ember mondta el, mire költeni a fejlesztési pénzeket.
A legtöbben új munkahelyek teremtését jelölték meg a legfontosabbnak, amely a jelen gazdasági helyzetben nem meglepő. A következő 7 évben célunk, hogy a munkaképes korúak 75%-a dolgozzon 2020-ig. Így bízunk benne, hogy az uniós támogatások is komoly segítséget fognak jelenteni ennek elérésében.
Az államtitkár szerint a válaszadók véleménye egybecseng a kormányéval, amikor hasonlóan fontosnak tartják a gazdaság élénkítését, a kis és közepes vállalkozások támogatását. Az államtitkár azt is hozzátette, nem véletlen, hogy a gála helyszínéül a Zeneakadémiát választották, hiszen az intézményt is uniós források segítségével sikerült teljes egészében felújítani.
Az ország gazdasági adatai azt mutatják, hogy meghozta eredményét az elmúlt 3 év gazdaságpolitikája. Ezt mondta az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának fideszes alelnöke. Puskás Imre úgy fogalmazott, Magyarországon idén egyértelműen megtörtént a növekedési fordulat. A harmadik negyed évben már 1,8%-os volt a bővülés az előző év azonos időszakához képest, és ezzel európai uniós összehasonlításban is előkelő helyen áll az ország.
Magyarország iránt egyre növekszik a bizalom. Érdemes megemlíteni, hogy az Európai Bizottság korábban meglehetősen borulátó volt a magyar gazdasági kilátásokat illetően, de ezek az eredmények már az Európai Bizottságot is arra sarkalták, hogy a 2014-es kilátásainkat jóval kedvezőbbnek ítéljék meg.
Ha azért készült Gyurcsány Ferenc pártjának javaslat csomagja, hogy megnehezítse a tárgyalásokat, akkor sikerült. Ezt Tóbiás József, az MSZP frakció igazgatója mondta. Gyurcsány Ferenc egy hete ismertette a DK programjának első 16 pontját. A Szocialisták frakció igazgatója erre reagálva azt mondta, hogy már tartalmi szempontból is nehéz együttműködni Gyurcsány Ferenccel. Közben 2 baloldali párt is bejelentette, nem csatlakoznak másokhoz. Szili Katalin azzal indokolta az önálló indulást, hogy idézem, az emberek 2010-ben döntöttek arról, hogy nem kérnek a neoliberális baloldali pártokból.
December 10-e után üljünk le, nézzünk egymás szemébe. Melyik ötök lép vissza? Ki lesz a közös listának a vezetője? Hogyan lesz közös lista? Kik lesznek a közös képviselők?
Gyurcsány Ferenc egy hete az ATV-ben kérte fel a baloldali pártokat, elsősorban a Szocialista Pártot és az Együtt PM-et. December 10-éig, azaz keddig újra üljenek le tárgyalni az együttműködésről.
Nem az az ellenzéki pártok feladata, hogy egymást ultimátumokkal revolverezzék, hanem...
Az Együtt PM és az MSZP politikusai viszont sorra ultimátumnak nevezték az elmúlt napokban a Gyurcsány Ferenc által említett határidőt.
Volt augusztus végén egy tárgyalás, ahol nem tudtunk megállapodni, majd az elmúlt napokban pedig napvilágot látott egy program.
A szocialista Tóbiás József pedig vasárnap a Hír TV-ben azt mondta, Gyurcsány Ferenc egy hete bejelentett 16 pontja után még nehezebb együttműködni vele. Gyurcsány Ferenc egy hete ismertette a Demokratikus Koalíció programjának első 16 pontját. Ebben szerepel az is, hogy elvennék a határon túli magyar állampolgárok választójogát, eltörölnék a kötelező nyugdíjkorhatárt, megszüntetnék a családi adókedvezményt és megemelnék a családi pótlékot. Tóbiás József erre reagálva mondta azt, már tartalmi szempontból is nehéz lenne együttműködni Gyurcsány Ferenccel.
Az a nagyon költőinek nem nevezhető kép jutott eszembe, hogy vajon megsóznám-e egy csipetnyi sóval a fagylaltomat, hogy kiderüljön, hogy milyen együtt. Nehéz lenne. Tehát tartalmi alapon egyre nehezebb lenne tárgyalni. Tehát hogyha azért készült a javaslatcsomag, hogy megnehezítse a tárgyalásokat, akkor ez sikerült.
A hétvégén két baloldali szervezet is bejelentette, önállóan indul, és nem csatlakozik másokhoz.
Olyan választói becsapás történik, amihez mi nem adhatjuk a nevünket.
Szombaton Schmuck Andor azt mondta, azért nem működik együtt a baloldali pártokkal, mert azok becsapják a választókat. Ezért a szocdemek mind a 106 választókerületben önállóan indulnak, és ahogy fogalmazott, próbálnak alternatívát nyújtani a választóknak.
Üzenem a falnyalgóknak, 106 körzetben fogunk indulni.
Szili Katalin pedig vasárnap jelentette be, hogy pártja, a Közösség a társadalmi igazságosságért szintén önállóan indul. Ahogy mondta, azokért dolgoznak, akiket ma senki sem képvisel. Pártját baloldalinak nevezte, a többi ellenzéki erőre utalva pedig azt mondta, az emberek 2010-ben döntöttek arról, hogy nem kérnek a neoliberális baloldali pártokból.
2010-ben a társadalom kimondta azt, hogy neki a neoliberális gazdaságpolitikából elég. Valami mást akart. Valami más, és ha valakik ma szídják a mostani kétharmaddal rendelkező kormányzópártokat, nekik is érdemes magukban nézni.
Szili Katalin azt mondta, a néppárt célja, hogy bejusson a parlamentbe. A programjuk szerint például radikálisan csökkentenék a legalacsonyabb jövedelműek adóját, bevezetnék a magáncsődöt, és lehetővé tennék a képviselők visszahívását.
A Fidesz szerint a bukott baloldalon semmi nem változott, a baloldal kormányra kerülése esetén a munkavállalók semmilyen állami gondoskodásra nem számíthatnának idős korukban. Zsigó Róbert a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció programjára reagált, amely szerint eltörölnék a kötelező nyugdíjkorhatárt és államilag vezetett egyéni nyugdíjszámlákat hoznának létre. Zsigó Róbert azt mondta, se nyugdíj emelés nem lenne, ha a baloldalon múlna.
Magyar valóságban Gyurcsány Ferenc tervei azt jelentenék, hogy a kiskeresetőekre létbizonytalanság várna időskorukra, hiszen alig tudnának annyit félretenni, hogy biztos nyugdíjjal rendelkezhessenek, sőt sokan pedig a végkimerülőség kellene, hogy gürcöljenek, mert enélkül semmilyen gondoskodásra nem számíthatnának.
A Demokratikus Koalíció szerint a Fidesz igyekszik félrevezetni a közvéleményt javaslataikról. A párt közleményében azt írja, elképzelésük átláthatóvá tenni a rendszert és tervezhetővé az emberek jövőjét. A Jobbik felszólítja a terror elhárítási központot, hogy fizesse vissza azt a több mint 120 millió forintot, amelyet az árvízi védekezésben nyújtott segítségért kaphatott. Mirkóczki Ádám a párt szóvivője ezt azokra a sajtóhírekre reagálva mondta, amelyek szerint a TEK pénzt kapott az árvízi védekezésért.
Milyen szimbolikus az, hogy ők pénzt kaptak a vélt vagy valós munkavégzésért, nem is keveset. A civilek, az ország lakosai és sok más különböző szervezet, egyesület, egyházak, tényleg sorolhatnánk a végtelenségig, mindenki kivette a részét az árvízi védekezésből ingyen.
A terror elhárítási központ szemen szedett hazugságnak nevezte, és újra visszautasította annak a cikknek az állításait, amelyekre a Jobbik is hivatkozik. Közleményükben azt is írják, a TEK polgári pert indít, és büntető feljelentést is tesz a cikkben megjelentek miatt. Az LMP szerint több szempontból aggályos az országgyűlés új házszabálya. Schiffer András, az LMP frakció vezetője annak az aggodalmának adott hangot, hogy gazdasági érdekcsoportok továbbra is manipulálhatják a törvényhozás menetét.
El kell ismerni,
hogy ez az új házszabályi rendelkezés több tekintetben eljárási szempontból előrelépés a hatályos rendelkezésekhez képest, viszont jó néhány ponton továbbra is enged manipulációs lehetőséget a különböző gazdasági érdekcsoportoknak.
Az új alaptörvény megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a kommunista bűnelkövetők ellen végre elinduljanak azok a büntető eljárások, amelyek már 60 éve késnek, mondta Rétvári Bence Salgótarjánban, ahol az 1956-os forradalmat követő sortűz áldozataira emlékeztek. Az államtitkár hangsúlyozta, a Nemzeti Emlékezet Bizottság feladata a kommunista múlt feltárása, az állampárti rendszer működésének minél átláthatóbbá és közismertebbé tétele lesz. Ismét százezrek tüntetnek Kijevben, a hangulat rendkívül feszült. Az ellenzék ultimátumot adott Janukovics elnöknek. Ha 48 órán belül nem meneszti az Azarov kormányt, akkor blokád alá veszik az államfő rezidenciáját.
A hideg és a szállingózó hó ellenére már kora reggel ezrek gyülekeztek a kijevi függetlenség terén és környékén. Sokan még külföldről is hazautaztak, hogy részt vegyenek a vasárnapi demonstráción. Nem volt maradásom Svédországban azután, hogy láttam a tévében, mi történik itthon, és hogyan teszik tönkre mindazt, amit én értékesnek tartok, mondta ez a fiatal nő. A tüntetők ukrán és uniós zászlókat lengettek, sokan érkeztek Viktor Janukovics elnököt és az ukrán kormány becsmérlő transzparensekkel. A tömegben sok papot is lehetett látni. Pár óra leforgása alatt helyszíni beszámolók szerint félmilliósra duzzadt a tömeg, de még ezután is folyamatosan érkeztek a térre. A nagy gyűlésen beszédet mondott a bebörtönzött volt kormányfő, Julia Timosenko lánya, és Vitali Klitschko is. A profi ökölvívóból lett ellenzéki vezető arra kérte az egybegyűlteket, hogy ne reagáljanak a szerinte a kormány által felbérelt provokátorok akcióira. Múlt vasárnap ugyanis valóságos utcai harccá fajult a demonstráció. A rohamrendőrök sokakat agyba főbevertek, nem kimélték az újságírókat sem. Az ellenzék szerint az összecsapást a tüntetők közé vegyülő provokátorok szították. Kijevben és több nagyvárosban már csaknem három hete egymást érik a tüntetések azóta, hogy a Moszkva barát államfő nem írta alá az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződést. Az embereken miatt előrehozott elnök és parlamenti választásokat követelnek, illetve azt, hogy az ország folytassa az európai integrációt. Kárpátalján is folytatódtak a tiltakozó megmozdulások. A folyamatos tömegtüntetések ellenére Janukovics ukrán elnök pinteken Szocsiba utazott, hogy a Moszkva vezette Vámunióhoz való csatlakozásról és az orosz gázárának csökkentéséről tárgyaljon Putyin orosz elnökkel. Kiszivárgott információk szerint azonban a két elnök egyik kérdésben sem tudott megegyezni.
Most Kijevben kapcsoljuk Kovács Andreát, az MT kijevi tudósítóját. Andrea, mi zajlik most az ukrán fővárosban?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket! A függetlenség teréről körülbelül 100 ezer tüntető már el is indult a Kijevtől, mint egy 20 kilométerrel lévő elnöki rezidencia felé, ahogy elhangzott, ugyanis ultimátumot intézett az ellenzék az ukrán elnökhöz. 48 órát kapott arra, hogy leváltsa a kormányt, különben a tüntetők blokkád alá veszik a vidéki rezidenciáját. A tüntetőknek egy másik csoportja közben ledöntötte Lenin híres többméteres gránit szobrát. A magas talpazatról leborított Lenin szobornak a zuhanás közben letört a feje, az emlékmű súlya alatt pedig megrepett a beton. Állítólag voltak a közelben rohamrendőrök, de nem avatkoztak közbe.
Andrea, azt mondod, hogy nem avatkoztak közbe. Hogyan viselkednek most a rendőrök a tüntetőkkel a többi helyen? Korábban azért már volt erőszak.
Igen, az előző héten az elnöki hivatal előtt történt súlyos összecsapás a rohamrendőrök és a tüntetők között. Most egyelőre incidensekről ma még nem érkezett hír. Ismert, hogy múlt vasárnap buldózerrel próbálták ismeretlenek áttörni a rohamrendőrök kordonját. A rohamrendőrök rohamjában nagyon sokan megsérültek, és azóta több mint egy tucat ellenzéki aktivistát vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy állítólag részt vettek ebben az összecsapásban.
Andrea, köszönjük! Itthon a jövőben külön jelölést kaphatnak azok az élelmiszerek, amelyek nem tartalmaznak GMO-t, vagyis génmódosított adalékokat. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondja, Magyarország továbbra is mindent megtesz azért, hogy élen járjon a génmódosított növények visszaszorításában.
Saját termesztésű bronz salátáit mutatja Aszalai Ernő. 6000 négyzetméteren foglalkozik biotermeléssel a Hódmezővásárhelyi gazda. Saját vetőmaggal dolgozik, ha pedig mégis vásárol, gondosan ügyel rá, hogy a kertjében ne kerüljön génmódosított vetőmag.
Ha véletlen vetőmagot kell beszereznem, csávázatlan vetőmagot szerzek be, és attól a vetőmag előállítótól, aki garantálja, szavatolja a GMO-mentességét a vetőmagjának.
Magyarország Európa harmadik, a világ pedig 9. legnagyobb vetőmag előállítója. Részben annak köszönhetően, hogy hazánkban tilos génmódosított vetőmagot termelni, annak esetleges káros hatásai ugyanis jelenleg nem felmérhetőek. A külföldre eladott vetőmag mennyiség is jelentősen hozzájárult a mezőgazdasági export jó teljesítményéhez. Az agrárexport árbevétele 2010-ben még a 6 milliárd eurót sem érte el, 2011-ben viszont már 7,1 milliárd euróra nőtt. Tavaly pedig minden idők legmagasabbja, 8 milliárd eurót meghaladó értékű volt a magyar mezőgazdaság exportja. Ez a nemzetgazdasági kivitel 10%-át tette ki. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a kiváló minőségnek köszönhető, hogy ekkora mértékben nőtt a kivitel. Budai Gyula szerint ehhez hozzájárultak az egyre szigorúbb a GMO tartalmat vizsgáló ellenőrzések is. Ezekkel állapítható meg, hogy egy-egy élelmiszerben vagy terményben mennyi génmódosított adalék fordul elő. Az Európai Unió 0,9% GMO tartalmat engedélyez, az e fölötti mennyiséget jelölni kell. Magyarországon ugyanakkor a 2008 óta vizsgált több ezer minta egyikében sem fordult elő 0,1%-nál nagyobb arányban génmódosított adalék.
A jó minőségi, tiszta, egészséges élelmiszert keresi a fejlett európai fogyasztótársadalom is. Amennyiben mi engedünk ennek a kihívásnak, és megengedjük, hogy az érték határ felé menjen ez az összetétel, azonnal ezeket a piacainkat elvesztjük.
Egyébként az államtitkár emlékeztetett, július 1-e óta bűncselekménynek számít, ha valaki megszegi a géntechnológiailag módosított növényfajtákkal kapcsolatos előírásokat. A minisztérium most azt szeretné elérni, ha a jövőben az állatfajták esetében is ugyanilyen szigorral lépne fel a törvény.
Gesztenyepüré, burgonyából és rizslisztből. Országszerte csak nem 100 000 hamis masszát vont ki a forgalomból az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az ellenőrök 20 gesztenyemasszát vizsgáltak, ebből 13 tartalmazott krumplit vagy rist. A pürék lekerültek a polcokról, és bár az egészségre nem károsak, az üzletek visszaveszik a termékeket.
Műanyagládákban tárolt massza és kosz fogadta az ellenőröket az egyik gesztenyefeldolgozó üzemben. A Nébih több gesztenyepürét is vizsgált az elmúlt hetekben. Két cég 13 termékében azonban a megszokott összetevők mellett burgonyát és rizslisztet is találtak.
Így belerakom a főtt gesztenyét ebbe a paradicsom darálóba.
Hagyományosan így készül a gesztenyepüré, ezután csak ízesítik a masszát, más anyag nem kerül bele. Az üzemekben gyártott termékekre szigorú szabályok is vonatkoznak. A pürébe a szelíd gesztenye mellett csak cukrot, édesítőszert és aromát, például rumot tehetnek.
Bizonyos nagy kerekben néztük, hogy ki mit vásárol.
A hivatal fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárást. A két céget kötelezték a csak nem 100 000 csomag gesztenyepüré visszavonására, emellett pénzbírságra is számíthatnak.
Mindenképpen milliós nagyságrendű, hisz ha abból indulunk ki, hogy a gesztenye massza kilója kb. 1500 forint, ez ugye, ha felszorozzuk a visszahívandó mennyiséggel, akkor már egy tetemes összeg.
Ebben az áruházban azonnal lekerült a polcokról a hamis gesztenyepüré. A korábbi 6 helyet már csak 2 fajtából lehet választani. A visszavont masszák ugyan nem károsak az egészségre, de az üzlet visszaveszi az árut.
Egyértelműen arra szeretnénk megkérni mindazokat, akik ilyen terméket vásároltak, hogy hozzák ezeket vissza. Természetesen a kártalanításukról gondoskodni fogunk, majd ezeket a termékeket visszaadjuk a gyártónak, aki a megsemmisítéséről fog gondoskodni.
A Nébih a következő hetekben a többi gesztenyepürét gyártó üzemet is megvizsgálja. A cél, hogy megtisztuljon az ágazat.
Csak nem 5000 iskolás kampányol rajzaival és üzeneteivel a dohányzás ellen. Magyarországon egyre kevesebben dohányoznak, egy év alatt csak nem 10%-kal csökkent az aktív dohányzók száma.
Mi meg szeretném mutatni az embereknek, hogy ne dohányozzanak, mert a szervezetünknek is nagyon káros.
Kata az egyike annak az 5000 iskolásnak, aki rajzával és levelével motiválná dohányos ismerőseit a leszokásra. Az osztályban csak nem mindenki részt vesz a kampányban. A gyerekeknek már negyedikes korukban határozott véleményük van, hogy miért nem szabad dohányozni.
Nagyon káros a tüdőnknek is, és hogy nagyon sokan köhögnek, hogy meg hát ilyen szagos, és nagyon nem jó a környezetnek sem. Meg ahogy elhagyják a szivart, is szemetelnek is, és nagyon rossz így. Szeretném, hogy leszokjanak róla.
Az iskolások üzeneteket is írtak a rajzok mellé. Például olyanokat, hogy ha leszoknál a dohányzásról, akkor ott lehetnél az esküvőmön. Vagy őszintébb lenne az ölelésem. Az Országos Egészségfejlesztési Intézetbe csak nem 5000 kép érkezett. Közülük kerül fel az internetre az az 50, amelyekre december 10-től lehet szavazni az egészség.hu-n. A 12 legtöbb szavazatot kapott képből egy naptárat csinálnak, amely ott lesz minden tüdőgondozóban, és bárki le is töltheti majd.
A végcél az egy olyan naptár összeállítása, amiben a hónaponként szerepel egy gyermekrajz, illetőleg egy olyan idézet, ami valamilyen módon motiválja a naptárra nézőt, aki mondjuk lehet akár a szülő is, a leszokásra.
A szakember szerint Magyarországon minden második gyerek közvetlen környezetében dohányzik valaki. Azt viszont biztató fejleménynek tartja, hogy az elmúlt évek szigorításainak hatására folyamatosan csökken a dohányzók száma. Idén csaknem 200 ezeren szoktak le.
Police Café néven országos kampányt indított a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a CBA áruházlánc. Az érdeklődők a nagyobb üzleteknél mostantól egy csésze kávé mellett kötetlenül elbeszélgethetnek a rendőrökkel, akiktől tanácsot, segítséget kérhetnek, vagy akár tippeket is adhatnak.
A 83 éves Horváth Károlyné volt a Police Café első vendége az egyik budapesti bevásárlóközpontban. Azt tudakolta a rendőröktől, hogy mit tehet az egyik ismerőse, aki nem tud aludni a zajongó szomszédaitól, és akit eddig minden hivatalból tovább küldtek.
Szólok az illetőnek, és megmondom, hogy ide jöjjön, és hol biztos, hogy itt felvilágosítják, hogy igenis, hogy a rendőrség ezzel is foglalkozik, hogyha fölötte dübörögnek. Éjjel, 2-kor.
Az érdeklődők egy csésze kávé mellett beszélgettek a rendőrökkel, akiktől tanácsot, segítséget kérhettek, vagy akár ötleteket is adhattak. Az első napon 62-en kóstolták meg a Police Cafét.
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról nagyon sokan érdeklődtek, a munkájukról, illetőleg az elkövetkező feladataikkal kapcsolatosan. Szabálysértési eljárásokról nagyon sok kérdést tettek fel, illetőleg a kerületi lakosok nagy része közlekedés, rendészeti, forgalomtechnikai változásokról tettek javaslatokat.
A rendőrök minden beszélgetésről feljegyzést készítenek, és ha szükséges, továbbítják azt az illetékes szakterületnek.
Hogyha az érintettek, a jelenlévők olyan kérdéseket, olyan felvetéseket tesznek fel, amely büntetőjárás alapjául szolgál, akkor nyilván a rendőrségnek megvan erre a törvényben meghatározott útja.
A Police Café hamarosan országjáró körútra indul.
A következő már 13-án, december 13-án Kecskeméten lenne, a kecskeméti Malom plázába.
A Police Café bűnmegelőzési kampánya a nagyvárosok után kis településeken folytatódik.
Már van működő sípálya az országban, tegnap ugyanis kinyitott az Eplényi síaréna. A többi síterepen abban bíznak, hogy a jövő hétvégétől el tudják indítani a felvonókat.
Már szombat délelőtt a nyitás utáni órákban sokan voltak az Eplényi síarénában. Az idei szezon első vendégei friss havon síelhettek.
Egész nyáron erre készültünk, hogy nyisson a pálya. Szerencsére a Mikulás meghozta a havat. Késett egy napot, de ez nem probléma.
A frissen hullott hó persze nem lenne elég a sportoláshoz. A pályák melletti 44 hóágyúra is szükség volt.
Teljes erőből készültünk a szezonra már itt az utóbbi hetekben. Elsőként az országban mi tudtunk kinyitni, ez köszönhető a sok hóágyúzásnak, amit már november végén elkezdtünk. Már mindenki nagyon várta a pillanatot, hogy kinyissunk, izgatott kérdéseket tettek fel folyamatosan, és szerencsére a mai nap 9.30-kal is tudtuk indítani a felvonót, és csodálatosan szép fehér tájban lehet síelni nálunk.
Melyik a lépcső? Nem tudom. Ez a cső. Na gyere, ezt kell csinálni, lömdönni kell magunkat, gyere.
A kezdőknek oktató is segít, és egy fél kilométeres szakaszon este is lehet síelni. A pálya üzemeltetői abban bíznak, hogy márciusig folyamatosan nyitva tudnak lenni. Az ország többi sípályái várhatóan a jövő hétvégétől kezdik a szezont.
Látók és vakok futottak együtt a Margit-szigeten az idei jótékonysági Mikulás futáson. A nevezési díjakból látássérülteknek szerveznek majd tábort. Pécsett az alig néhány fokban bikinis Mikulások gyűjtöttek a helyi gyermekonkológiai osztálynak. Ausztráliában eközben nyári hőségben betlehemeztek az ott élő magyarok.
Kötjük az emberek szemét, és ők futnak 400 métert körbe segítséggel.
A bátrabbak bekötött szemmel futottak a pályán. A jótékonysági akcióban ugyanis látók és látássérültek álltak a rajtvonal mögé a Margit-szigeten.
Nagyon szeretnénk, hogyha ez egy hagyománnyá válhatna ez a rendezvény, és jövőre is megrendeznénk. Mi azt gondoljuk, hogy sok érdeklődő, jött most ki, és...
A Mikulás futás nevezési díjaiból jövőre sporttáborokat rendeznek vak és látássérült fiataloknak.
3 perc, fotózás! Addig még le lehet vetközni fürdőruhára!
Pécset a 3 fokos hidegben fehérneműs és fürdőruhás Mikulások futottak a belvárosban. A jótékony futással a daganatos gyerekek megsegítésére akarták felhívni a figyelmet.
Fontos dolog odafigyelni a gyerekekre. Nekem is van 3 gyermekem, főleg ha netántán még betegek, ugye akkor még jobban, és nem jut rá elég figyelem, és így próbálj meg felhívni az emberek figyelmét.
Az összegyűjtött pénzből a helyi gyermekonkológiai osztályon szülői pihenőszobát akarnak építeni. A bolygó túloldalán élő magyarok egyáltalán nem fáztak a fürdőruhában. Az ausztrák Gold Coast-i tengerparton a 30 fokos hőségnek megfelelő hangulatban ünnepeltek. A Szivárvány Magyar Iskola diákjai ebből az alkalomból betlehemes műsort adtak elő.
Angyalka voltam, és beszélgetni kellett a pásztorokkal, meg verset mondani a Máriának.
Az ausztrál aranyparton élő magyarok hónapok óta készültek a télapó érkezésére. Versekkel és énekekkel várták a Mikulást.
Próbáljuk a gyerekek életébe becsempészni az otthoni, hideg, karácsonyi hangulatot, és azt hiszem, hogy ezzel a műsorral sikerült egy kicsit úgy éreztetni velük, mintha tél lenne.
A Mikulás egyébként Ausztráliában sem ismeretlen. Igaz, itt a helyi adottságokhoz igazodva nem rénszarvasok, hanem kenguruk húzzák a szánját.
Most jönnek a sporthírek Mohai Bencével, aztán pedig időjárás jelentés, utána Magyarország szeretlek, aztán a millió dolláros bébi. Híradó legközelebb holnap reggel 6-kor. Viszontlátásra!